Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben az ország legfontosabb törvényéről, a jövő évi költségvetési törvényről fogunk beszélgetni. A büdzsé szerdán elfogadtatott, ami nyilván a parlamenti aritmetika alapján egyáltalán nem meglepő, ahogy a szakma bírálata sem az. A közgazdászok ugyanis minden évben elmondják, igaz ugyan, hogy nincs tökéletes költségvetés, de a kormány meg sem próbálja azzá tenni. A pénzügyminiszter szava szent, a makrogazdasági, banki szakemberek pedig csak hallgassanak. Az elmúlt napokban az utóbbiak részéről elhangzott, hogy a 2024-es költségvetés irreális, túlbecsült bevételekkel és alulbecsült kiadásokkal. De a politikumot ez nem érdekelte. Rácz Béla Gergely közgazdász, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az adjunktusa fogja ma érthetővé, emészthetővé tenni a büdzsétervezetet. A 2024-es esztendőt illetően jósolni nem fogunk, de a számok és a trendek alapján megpróbálunk előrejelezni. Köszöntöm, Rácz Béla Gergely, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
Több mint 20 ezer módosító indítvány érkezett a költségvetés tervezetéhez. Tényleg ennyire férc munkát végzett a kormány?
Én azt gondolom, hogy a költségvetésnek a tervezete az nem föltétlenül egy jó költségvetés. Én azt gondolom, hogy egy túlzottan optimista költségvetés, viszont a módosító indítványok számának szerintem nagyobb mértékben van köze a közelgő választásokhoz, mint maga a költségvetés tervezetéhez. Én azt gondolom, hogy ebből valami ekkora politikai tőkét akartak kovácsolni, és olyan típusú diskurzust, amelyik számukra a választások előtt megfelelő. Ettől persze a költségvetés tervezete az továbbra is azt gondolom, hogy túlzottan optimista. Ezt mondtuk a tavalyi költségvetés tervezetéről is, amikor tavaly erről beszéltünk is. Ugye az volt látható a 2023-as költségvetés tervezetével is, amikor arról beszéltünk, hogy az is egy túlzottan optimista költségvetés. Ezt mondtuk ezelőtt egy évvel, amikor az idei év költségvetéséről beszéltünk is. Hogyha megnézzük a 2023-as évet, akkor az látszik, hogy a 2023-as költségvetésben is a bevételek azok felül, és a kiadások azok pedig alul voltak becsülve, emiatt is lett a hiány nagyobb, mint amit eredetileg tervezett, és én azt gondolom, hogy a most elfogadott 2024-es költségvetésre is ugyanezek az érvek igazak, azaz én azt gondolom, hogy nagyon jól kell állnia a csillagoknak ahhoz, hogy ez ebben a formában teljesüljön, de legnagyobb valószínűséggel ezek a keretszámok, amik a 24-es költségvetésben vannak, hát úgy nem fognak teljesülni, mint ahogy azt a költségvetés tervezetben ma láthatjuk.
A szakértők már, miután a kormány közzétette a költségvetés tervezetet, már akkor azt mondták, hogy a 2024-es állami büdzsé irreális, túlbecsült bevételekkel, alulbecsült kiadásokkal, hasonlóan a 2023-as költségvetéshez, amit ön is jelzett, amikor az első két hónapból látszott, hogy a valóság az messze van a költségvetési előrejelzéstől. Ha ennyire átlátszó, akkor miért nem javítanak rajta, vagy nem lehet ezen javítani? Vagy nem lehet egy olyan költségvetést készíteni, amely felel az ország gazdasági valóságának?
Én azt gondolom, hogy egy tűpontos költségvetést nem lehet készíteni, tehát ugye ez mindig valamilyen premisszákon, valamilyen feltételezéseken alapul az, hogy hogyan fog a bevételi oldal kinézni, és hogyan fog a kiadási oldal kinézni. Tehát én azt gondolom, hogy közgazdasági értelemben egy olyan költségvetést csinálni, ami pontról pontra úgy teljesül, mint hogy azt megtervezték, az lehetetlen. Tehát az eltérések, a valóság és a terv között azok mindig vannak. A valódi kérdés szerintem az, hogy mekkora az eltérés, a terv és a valóság között. És abban viszont biztosak lehetünk, hogy lehet olyan költségvetést csinálni, amiben az eltérések nem lennek ekkorák. Én egy gyors elemzést végeztem arra vonatkozóan, hogy egy realistább szenárió esetén mekkora a különbség 2024-re vonatkozóan a között, hogy mit terveznek is, hogy mi fog megtörténni. A bevételi oldalon azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 20 milliárd lejes eltérés van, azaz annyival becsülték a bevételeket túl is, a kiadásokat pedig annyival becsülték szerintem alól, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy 40 milliárd lejes különbség az, ami kvázi szabad szemmel látható ebben a költségvetésben. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen kiigazítások és módosítások várnak erre a költségvetés. Én azt gondolom, hogy most szintén ennek is köze van a közelgő választásokhoz, hogy ígérni ilyenkor, és a költségvetés az gyakorlatilag egy ígéret, ígéret a minisztériumoknak, ígéret az utalványozó joggal bíró különböző állami intézményeknek arra vonatkozóan, hogy hát nagyobb lesz az oktatási tárcának a költségvetése, nagyobb lesz a családminisztériumnak a költségvetése, nagyobb lesznek a fizetések, és nagyon sokan ezeket az ígéreteket elhiszik. Amiket aztán vagy be tudnak teljesíteni, vagy nem, illetve hogyha beteljesítik, akkor az meg azzal járhat, hogy a hiány az továbbra is jelentős mértékű lesz, és kíváncsian várom azt például, hogy az Európai Bizottság az hogyan fog értékelni azt, hogy 2024-ben sem fogjuk tudni letörni azt a hiányt, amire akkor már amúgy ígéretet tett, hogy le fogja törni. Ez nem az a költségvetés, amiben a költségvetési hiányt az Európai Bizottságnak tett ígéretek alapján le tudjuk szorítani. Ez egy olyan költségvetés, amiben szerintem a költségvetési hiány az Európai Bizottságnak tett ígéretekkel ellentétesen tovább fog növekedni.
Azt nem értem, hogyha a kormány nem tesz egyebet, csak vág, húz, amolyan jó könyvelőként addig oszt és szoroz, amíg mindenkinek jut, marad is, kinek több, kinek kevesebb, de hogy az a cél, hogy a végén alapvetően mindenki, mármint mindenik minisztérium elégedetten nyilatkozzon, akkor miért kell ennyit várni a költségvetés elfogadásáig? Tehát ott vagyunk lassan vége a decembernek, hogy túlságosan laikus megközelítése ez a költségvetési törvénynek?
Nem, egy valódi és jól működő demokráciában azt gondolom, hogy a költségvetés korábban kéne elfogadják, és egy érdemi vita kéne történjen a költségvetés elfogadásáról, és az érdemi vita kapcsán pedig igenis lehetnek módosító indítványok egyrészt. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy egy jól működő demokráciában a költségvetési tanács az nem csak egy kvázi gittegylet, vagy egy olyan rendszer vagy intézmény, amelyik nyilván törvényes keretek között meg kell tegye a javaslatait a költségvetésre nézve, de hát teljes mértékben ezeket a kormány figyelmen kívül hagyja. Úgyhogy igen, hagy kívánni valót maga után annak a módja, ahogy a Romániában ezeket a költségvetéseket elfogadják. Tehát 400 perc vita után fogadták el azt a költségvetést, amihez 20 ezer fölötti módosító javaslat volt. Ha nincsenek módosító javaslatok, én akkor is azt gondolom, hogy egy 400 perces vita 2024-nek a legfontosabb törvényéről, ami a költségvetésnek a törvénye, az valami kevés.
Ki kellene állást foglaljon a költségvetési törvény kapcsán? Említette ön a költségvetési tanácsnak a képviselőit, igazából ők most is meghongatták a vészharangot, és elmondták azt, hogy büdzsé tervezetben előirányzott fiskális konszolidációs folyamat nagyon sok kérdőjelet felvett, elmondták azt, hogy a 2024-2027 közötti időszakra javasolt célok miatt Románia nincs azon a konszolidációs pályán, amelyről hivatalos dokumentumokban megállapodtak az Európai Bizottsággal, mégsem történt semmi, tehát meghallgatták a véleményüket, de azzal egyedül maradtak vele.
Igen, és ez nem csak az idén van, így ez így volt a tavaly is, tehát a költségvetési tanács az egy gyakorló szakemberekből, bankárokból, makroközgazdaságból, egyetemi tanárokból álló tanács vagy bizottság, amelyiknek az a feladata, hogy a kormány számára, és nem csak a kormány, hanem a parlament számára, aki elfogadja a költségvetést, olyan iránymutató javaslatokkal jöjjön, amelyeket jobb esetben figyelembe vesznek, vagy legalábbis meghallgatják, de itt gyakorlatilag az, hogy ők elmondták azt, hogy mi a véleményük, és mit látnak a költségvetésről, amúgy szerintem nagyon helyesen ez a szakmai megközelítés, amit a költségvetési tanács megfogalmaz, mert igazából nem is lehet itt nagyon számba, de annyira látszik az, hogy nem érdekli most a kormány túlságosan sem a költségvetésnek a vitája, sem pedig a szakmai szervezetnek a véleménye, hogy a költségvetési tanácsnak is gyakorlatilag 24 órával a nyilvánosságra hozás előtt küldték el a költségvetésnek a tervezetét, amire aztán talán később küldtek módosításokat, tehát nyilván 20-valahány óra alatt, akármennyire szorgalmasak lennének, és jól informáltak és tájékozottak, és értő szakemberek, az annyi idő alatt azért egy több ezer oldalas törvényt nagyon nehéz átnézni, és érdemi intézkedéseket vagy javaslatokat ezzel kapcsolatosan megfogalmazni, de ennek ellenére tett javaslatokat a költségvetési tanács, tehát nem kerültek ezek elfogadásra, illetve nem is nem lettek figyelembe véve.
Ha megnézzük az idei költségvetési törvénynek a kormány által kiadott indoklását, akkor abban azt olvassuk, hogy az orosz-ukrán fegyveres konfliktust, az energiaválságot és az inflációt hibáztatja már, ami az idei költségvetési hiány elmélyüléséhez vezetett volna, bár ebben a dokumentumban elismerik azt, hogy a kormánynak a bevételei, a konszolidált általános költségvetés nem tudta elérni a tervezett szintet, és hogy ennek egyik oka a hazai gazdaságból befolyt bevételeknek az elmaradása, másrészt a visszanemtérítendő külső forrásokból bevonni tervezett bevételeknek az elmaradása. Ez is nagyon-nagyon sokszor elhangzik, hogy hát a kormány, a pénzügyminisztérium nem tudja behajtani azt a pénzt, ami igazából járna, ami megilletné a kormányt. Mégsem történik semmi.
Igen, erre a kérdésre vonatkozóan két észrevétel lenne. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan az, ami a makrokörnyezetben és a gazdasági és a társadalmi környezetben történik, az hatással van egy országnak a társadalmára és az országnak a gazdaságára is. Tehát, hogy ilyen értelemben persze, nyilván a gazdaságnak a teljesítő képességére ezek a külső tényezők, hogy háború a szomszédban, hogy inflációs környezet, hogy magas kamat környezet, ezek persze mindig azok is mind hatnak rá, és valóban, hogyha ezek nem lennének, akkor valószínű, hogy magasabb bevételekkel rendelkezhetne a költségvetés, de hát most ha nem lenne ez, vagy nem lenne az, ez egy olyan indoklás, amit mindig van valami, amire aztán mutatni lehet, hogy hát emiatt nem úgy teljesülnek a számok, ahogy kell. Azzal viszont semmiképpen sem értek egyet az indoklásban, hogy a költségvetési hiánynak az elszabadulása az ezen tényezők miatt történt meg, és nem tudom, hogy emlékeztették erre a pénzügyminisztert, de 2019-ben, amikor még koronavírus válság sem volt, és háborúról és inflációról és egyebekről még szó sem volt, már akkor is Romániának a költségvetési hiánya 3% fölött volt. Tehát azokban a csendes, nyugodt békeidőkben, ahol a gazdasági növekedés is magas volt, amikor aztán tényleg semmilyen külső környezeti negatív hatása nem lehetett mutogatni, már akkor is Romániának költségvetési hiánya volt, és Románia már azóta túlzó deficit eljárásban van. Azzal persze egyetértek, hogy ezek a negatív külső tényezők, ezek tovább mélyítették a költségvetésnek a problémáit, és ezáltal a költségvetési hiányt, de hogyha eljátszadoznánk azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha nem lennének ezek a negatív hatások, Románia akkor is túlzott deficit eljárásban lenne, csak a költségvetési hiány az mondjuk nem 6-7% lenne, hanem mondjuk 5. De attól függetlenül az 5%-kal is Románia túlzott deficit eljárásban lenne, és ugyanúgy kéne az Európai Bizottsághoz járjanak a kormány tagjai, hogy valamilyen megállapodásokat próbáljanak elérni annak érdekében, hogy az európai pénzeknek a folyósítását az Európai Bizottság ne szüntesse meg, vagy ne függessze fel. Ami pedig ugye a bevételeknek az elmaradását illeti, ez megint egy olyan év, amit minden évben elmondanak, hogy hát igen, jól terveztük a bevételeket, csak az volt a baj, hogy a nekünk járó adókat, azokat a vállalati szektor nem fizette be, és az adóbeszedésnek a hatékonysága rossz, de ki tehet arról, hogy rossz az adóbeszedésnek a hatékonysága. Főleg azt, hogy ezzel szintén már évtizedek óta tisztában vagyunk, hogy Romániában az adócsalás és azon belül is az áfacsalásnak a mértéke nagyon-nagyon magas. Az Európai Unióban Románia az, amelyik az áfának a közel 37%-át nem tudja beszedni, és ezzel az abszolút utolsó helyen van. Európai Unió átlagában az áfának az 5,5%-át nem tudják beszedni, nálunk ez az arány közel 37%. Tehát ez persze, ez is egy ok, de hogy ki a felelős ezért, ha nem a mindenkori kormány és a kormányok. Itt még egy utolsó gondolatot, azt megjegyezem, hogy jót is mondjak, hogy elindult az a folyamat, ami a digitalizációról szól, és az adó bevállalásnak a digitalizációjáról, és jövő évtől kezdve már a vállalatoknak a nagyon nagy részének ebben az elektronikus rendszerbe jelenteni kell a számlákat, ez az SAFP rendszer, ami egy európai rendszer, és végre Románia is jutott oda, hogy ezt a rendszert ezt jövőtől alkalmazza. Ez nyilván a vállalatok számára plusz terhet jelent, de másik oldalról az adóbehajtásnak a hatékonyságán minden bizonnyal valamennyit növelni fog. De önmagában a költségvetés attól függetlenül egy túlzottan optimista költségvetés marad.
Hát egy olyan ország vagyunk, ahol magas az adóelkerülés, szinte intézményesült az adóelkerülés, és az intézményi architektúra az egyáltalán nem hatékony. Ezek a tények, most ha ez változna, akkor az érezhetően javulna az ország gazdasági helyzete? Tehát mennyit tesz ez, említett ön, hogy utolsó helyeken vagyunk az Európai Unióban. Ez ha az elsők lennénk, akkor érezhetően jobb lenne a gazdasági környezet?
Számításaink szerint 2023-ban az áfa csalás miatt be nem szedett adó az 9 milliárd eurót tesz ki. Na most, hogyha ez a 9 milliárd euró ez a költségvetésbe beérkezett volna, akkor gyakorlatilag Románia ott lenne közel ahhoz, hogy teljesíti a hiánycélt. Tehát, hogy lehet, hogy 3% fölött lenne a költségvetési hiány, de semmiképpen sem lenne 6% vagy a fölött. Tehát én azt gondolom, hogy egy jelentős mértékben javítana az ország gazdaság egyensúlyán, hogyha képesek lennénk, illetve képesül lenne az állam hatékonyan begyűjteni az adót. Ha nem jobban, ha nem első helyen lennénk, ha csak olyan hatékonysággal lenne képes begyűjteni az adót, mint az Európai Unió átlagában, akkor sokkal kevesebb problémáról beszélnénk most, és akkor én azt mondanám, hogy abban az esetben ez egy olyan költséget is lenne, ami teljesíthető, és aminek a teljesítése az nem adósítja el az országot hosszú távra, és amelyikről mondjuk tudnánk mondani több pozitív gondolatot. De sajnos nem ott tartunk, hogy az adóbegyűjtés hatékonysága az Európai Uniónak az átlagát elérni, mert nem csak, hogy az átlagot nem érjen még egyszer, de az utolsó helyen van, és úgy van utolsó helyen, hogy közel 37% a áfa be nem gyűjtésének az aránya, miközben az utánunk következő, hát hátulról a második helyen, azaz az utánunk következő legrosszabb az Málta, és nálunk csak 25%. Tehát az utolsó előtti helyhez képest is egy 10%-os lemaradásunk van ebben. Tehát az nem egy reális elképzelés, hogy egyik évvel a másikra ez a mutatónak az értéke meg fog javulni nagy mértékben, de azt gondolom, hogy azzal, hogy ez a 100T rendszert bevezették, és most már kiterjesztették a legtöbb vállalatra, ez a mutató értéket javulni fog, jobb lesz az adóbehajtás, de még jövőre is az utolsó helyen leszünk az Európai Unióban, és bízhatunk abban, hogy 5 éven belül már a rangsornak nem a legutolsó helyen leszünk, de reálisan a javuló mértékű adóbeszedés is csak arra elég, hogy az utolsó helyen maradjunk továbbra is, de egy kevésbé rossz értékkel.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az adjunktusa a mai napra kész vendége, a 2024-es költségvetés a témánk, és hát nem lehet költségvetésről beszélni úgy, hogy ne említsünk sarokszámokat, 3,4%-os gazdasági növekedéssel, 6%-os átlagos inflációval, 5%-os GDP arányos deficittel számol a büdzsé. A dokumentum szerint a becsült bruttó nemzeti termék eléri az 1733 milliárd lejt, 586 milliárd lej feletti bevétel, 673 milliárd lejes kiadás. A becslések szerint a kiadások el fogják érni a GDP közel 39%-át, a bevételek közel 34%-át. Fontos a román állampolgároknak tudniuk ezekről a sarokszámokról? Vagy fontos? Nyilván nem árt, de hogy le tudják fordítani? Értik, hogy mit jelent az, hogy jövő évi költségvetés 3,4%-os gazdasági növekedéssel, 6%-os átlagos inflációval számol?
Én azt gondolom, a gazdasági növekedésnek a mutatója az mindig azt nézzük, hogy a GDP az mennyivel változik, és a GDP az egy nagyon fontos gazdasági mutató, akár a költségvetés tervezésénél, akár az országoknak az összehasonlításánál és számos hatékonysági mutatónak a megvizsgálásában, viszont nem egy jó mutató arra nézve, hogy az átlagember érzékelt életszínvonalának a változását megmutassa. Tehát azzal, hogy azt feltételezi, vagy abban a kiinduló pontja a 24-es költségvetésnek, hogy a GDP, a román gazdaság 3,4%-a fog növekedni, ebből semmilyen módon sem következik az, hogy az átlagembernek a megélhetésének a színvonala, vagy a jólite az 3,4%-kal fog növekedni. Egyrészt azért, mert ez egy nagyon átlagos szám, mindig kérdés az, hogy ez a többlet gazdasági teljesítmény, és ilyen értelemben a többlet jólét is az hol és kinél csapódik le, mert előfordulhat az is, hogy a 80%-nak a jólite az lefele változik, tehát hogy nem lesz jobb, nem lesz könnyebb az emberek nagy részének, és nagyon kicsi résznek pedig sokkal jobb lesz. Azzal el lehet érni egy összességében, vagy átlagban egy pozitív számot, de hogyha ennek a az átlagnak a szórása nagy, akkor már pedig ennek az átlagnak a szórása mindig nagy, akkor ezt a hétköznapi ember a saját maga megélhetésére és a saját maga jólétére nehezen tudja lefordítani. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben gazdasági műveltség, meg általános műveltség tudni azt, hogy hogyan teljesít az ország gazdasága, de azon túl a hétköznapokra vonatkozóan a háztartásoknak és az egyéneknek nagyon nem befolyásolja a sorsát, vagy nincsen közvetett vagy közvetlen hatással rájuk nézve. Viszont aminek közvetlen hatása van a háztartásokra és az egyénekre nézve, és az infláció, azt gondolom, hogy az egy olyan mutató, amivel terveznie kell a lakosságnak, és amit értenie kell, mert az egy olyan dolog, amit érzékel akkor, amikor elmegy vásárolni, hogy az a fogyasztói kosár, amit a tavaly megvásárolt, annak a fogyasztói kosárnak az ára a következő évben az mennyivel lesz több. És ez az inflációs mutatónak az ismerete azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mert ez alapján a háztartások, az egyének, a családok tervezni tudják a bevételeiket és a várható kiadásaikat. Úgyhogy igen, ez a 6%-os infláció, legalábbis ezzel terveznek a költségvetésben, ez egy olyan sarokszám, amit azt gondolom, hogy a családoknak, a lakosságnak, a háztartásoknak tudniuk kell. És akkor, hogy legyen egy jó hír is, vagy egy pozitív gondolat is, az már látszik, hogy az inflációt a sikerült valamennyire visszaverni, tehát azért jóval magasabb infláció volt mondjuk tavaly, meg az idén is már az infláció egy csökkenő pályán volt, és a költségvetés tervezetéből ez a 6%-os infláció, ez egy olyan szám, amit azt gondolom, hogy hunyorítva, de nagyjából el lehet hinni.
Az év vége az hagyományosan az összegzéseknek az időszaka is, tegyük ezt a hátekben. Milyen az idei évnek a gazdasági öröksége? Érezni fogjuk az idei évnek a hatásait jövőre? Nyilván összefüggnek ezek a dolgok, tehát nem lehet lezárni december 31-én a hazai gazdaságnak a teljesítményét. Milyen az idei évnek a gazdasági öröksége?
Nem lehet lezárni az idén az idei évet, illetve az idei gazdasági döntések azok a jövő évre, sőt akár a jövő évekre lesznek jelentős hatással. Gondoljunk csak ugye a béremelésekre, a megígért nyugdíjemelésekre, amelyeket az idén döntések, amelyeket az idén hoztak meg, de a hatásukat majd a következő évben és években fogják kifejteni. És ugye erről beszéltünk már többször, és egy fontos kérdés az, hogy minden bizonnyal és a kormány az úgy cselekszik, hogy osztogatni akar, azt mondja, hogy méltánytalan alacsonyak a nyugdíjak, a fizetések és stb., amiben alapvetően igaza is van, és ezt úgy próbál megkezelni, hogy akkor jelentősen megnöveli a nyugdíjakat, jelentősen megnöveli a béreket, csak a probléma az, hogy ennek a fedezetéről nem gondoskodik, tehát miközben ezek a kiadásokról mondhatjuk is azt, hogy jogosak, mert valóban a nyugdíjemelések megérettek, és a méltányos életszínvonalnak a biztosítása öregkorban, az egy fontos dolog, és ilyen értem a nyugdíjemelések is racionálisak, viszont akkor meg nem csak az a dolga, hogy ezzel foglalkozom, hanem azzal is, hogy a történet másik felét is biztosítsa, hogy honnan lesz bevétel ezeknek a kiadásoknak a fedezésére. És ez volt az, amit 2023-ban a kormány nem igazán biztosított, és minimális lépést tett annak érdekében, hogy a kiadásoknak a bevételi oldalon is legyen fedezete, és éppen azért, mert elmarasztalta azokat az intézkedéseket, azokat a valódi reformokat meghozni, amik hozzájárulnának ahhoz, hogy hosszú távon ne csak a kiadások nőjenek, hanem a bevételek is növekedni tudjanak. Ezért az idei évnek az egyik öröksége az, hogy egy jelentős túlköltekezésben van az állam, amilyen túlköltekezés jövőre is folytatódni fog. És ugye a közgazdaságtan első előadásomon szoktam mondani azt, hogy nincsen ingyen ebéd, olyan nincs, hogy túlköltekezünk, és ennek előbb-utóbb ne legyen bőtje. Egyelőre az a bőtje, hogy az álmodóságot kúszik felfele, az álmodóságnak a finanszírozása egyre több pénzbe kerül, hogy az Európai Bizottság az folyamatosan nyomást gyakorol a kormányra, azért tegyen valamit, előbb-utóbb az Európai Bizottságnál is betelik a pohár, másrészt meg előbb-utóbb egy akkora mértékű adósságot halmoz fel az állam, aminek aztán majd egyszerre fog a bőtje bekövetkezni. Remélhetően nem jutunk el ide, de sajnos az idei évnek az öröksége, illetve a tavalyi évnek is az öröksége a sajnos ebben az irányba mutat.
Igen, a kormány úgy tehet szert plusz forrásokra, legalábbis az én egyszerű, vagy leegyszerűsítve az én fejemben, hogy ha a deficitet tovább növelve újabb hitelekhez folyamodik, vagy pedig adót emel. Most a két rossz közül, mert hogy egyik sem jó, a két rossz közül melyik a kisebbik? Most ezek szerint, amit ön elmondott korábban, értsük azt, hogy az eladósodottsági ráta az egyébként is ott már ott annyira felhúzott, hogy jobb lenne azt már ott tartani és ne növelni tovább?
Az eladósodottság rátának a változása vagy a trendje az, ami aggasztó. Abszolút értékben mi minden értünk el a GDP-nek az 50%-át eladósodottságban, és az Európai Unió átlagában ez a mutató ez nagyobb, viszont ennek a növekedési trendje az, ami aggodalomra ad okot. És én nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy a bevételek növelésének a módja az csak az adóemelés vagy a hitelfelvétel. Számtalan olyan eszköz és lehetőség van a kormány kezében a bevételek növelésére, amelyekért vagy nem tesz hatékonyan eléggé, vagy nem hajlandó belenyúlni azokba a kérdésekbe. Beszéltünk az előtt például az adóbeszedés hatékonyságának a növelésére. Már ebben történtek már lépések, nagyon régóta ígérik, hogy ebben lesznek lépések, ebben már történtek lépések, de lehetnének sokkal erőteljesebb és sokkal jobb és határozottabb lépések is mondjuk az adócsalás csökkentésére, és ezáltal az adóhatékonyság, vagy az adóbeszedés hatékonyságának a növelésére. Ez egy olyan lehetőség, amivel nem kell hitelekhez folyamodni, nem kell adókat emelni, csak azokat az adókat, amiket vannak, hatékonyan be kell szedni. A másik pedig ugye gyakorlatilag az egész állami intézményrendszernek a hatékonyságának a növelése. Fel kell tenni a kérdést azt, hogy szükség van-e annyi állami alkalmazottra, mint amennyi állami alkalmazott mondjuk a 90-es évek elején volt, miközben egy jelentős mértékű digitalizáció történt, amiközben sokkal hatékonyabban lehet falatokat elrendezni, és hogy egy hatalmas állami apparátus tartunk olyan falatok elvégzésére, amihez nem biztos, hogy kell akkor apparátus. Ez megint egy megtakarítási lehetőség, ami benne van gyakorlatilag az állam működésében, amiből a bevételeket növelni lehet. És még tudnám sorolni tovább úgy, hogy hogyan lehetne úgy bevételeket növelni hatékonyan, hogy a költségvetés megbírja ezt a kiadást anélkül, hogy egy túlzott hiányt halmozzon fel. Csak valamiért erre vagy akarat nincsen, vagy nincsen megfelelően határozott lépés arra, hogy ezeket az intézkedéseket meghozzák.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az adjunktusa a mai napra kész vendége. Korábban az idei év gazdasági örökségéről beszélgettünk, és hogyha a hazai gazdaságnak az állapota kerül szóba, akkor a nagy költségvetési deficit és a magas infláció az, ami uralja a közbeszédet, de hogyha a makrogazdasági mutatókat nézzük, akkor azt látjuk, hogy azok kifejezetten jók más országokhoz viszonyítva. Nyilván ez az életszínvonalán az állampolgároknak egyáltalán nem látszik, attól még, hogy a makrogazdasági mutatók jók, attól még ugyanolyan drágán vesszük meg a tejet vagy a vajat a boltokban. Bizakodhatunk abban, hogy a rövid távon jobbra fordul az életszínvonalunk? Jobb lesz mindenkinek? Érezhetően jobb lesz mindenkinek?
Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan feladat, ami a következő kormány előtt áll, amelyik persze lehet ugyanez, de alapvetően egy olyan feladat, ami a következő kormány előtt áll. Amikor ezekről a makrogazdasági mutatókról beszélünk, és ezeket összehasonlítjuk az európai átlaggal, vagy akár a környező országoknak az átlagában, akkor valóban azt látjuk, hogy Romániában a visszaesés mértéke korábban ugye kisebb volt, a gazdasági növekedés az nagyobb, az infláció az jelentősen kisebb volt, mint mondjuk Magyarországon, vagy a környező országokban, vagy az Európai Unió sok tagállam között, főleg azok, ahol nem Euróban vannak, kisebb volt az inflációja. De alapvetően, hogyha itt a térségünket nézzük meg, akkor azt látjuk ezeken a makrogazdasági mutatókon, hogy ezek egyáltalán nem rosszak a jelenlegi kontextusban és környezetre vetítve. Csak ami probléma, és ezeket sokkal nehezebb megragadni, az az, hogy ezek még egyszer átlagos mutatók. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ettől az átlagtól mekkora az átlagos eltérés. Tehát egy kisebb gazdasági növekedés esetében, most beszélünk környező bármelyik országról, ahol egy gazdasági növekedés az kisebb mértékű, de ezt a kismértékű növekedést azt valahogy mindenki realizál, vagy mindenki érzékeli. Itt van egy nagyobb mértékű növekedés a gazdaságban, és nem csak az idei évre vagy a következő évre vonatkozóan, hanem általánosan, de azt a nagyobb mértékű növekedés az átlagosan úgy jön ki, hogy kevesek realizálják azt a nagy növekedést, és sokan meg nem realizálnak semmit. Tehát az átlagok azok ilyen értelemben soha nem elég beszédesek, mert mindig érdemes megnézni azt, hogy mekkora annak az átlagnak a szórása, hogy ki az, aki az átlagot felfele húzza, és ki az, aki lefele húzza. És ezek azok a társadalmi különbségek, amiket gyakorlatilag pont ezekkel a szórásokkal mérünk, és sajnos Románia ezen társadalmi különbségekben nem tudott sokat javítani a helyzetén. Tehát, hogy míg összességében messziről szemlélve a makró, átlagos makró mutatók azok jók, viszont, hogyha ezek mögé benézünk, és mélyebben próbáljuk ezeket, és kezdjük el elemezni, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a különböző regionális különbségek nagyon nagyok, a különböző társadalmi csoportok közötti különbségek nagyon nagyok, és van az országnak egy jelentős része, ami a relatív jó makromutatók ellenére is leszakadó félben van, és ezzel valamit kezdeni kell, mert nem lehet sokáig takarózni azzal, hogy a GDP növekedés az relatív jó, hogy az infláció az relatív kicsi, ahhoz képest, hogy máshol mekkora, mert ez nem nyugtatja meg azokat a tömegeket, akiknek ezeknek ellenére folyamatosan lesz kevésbé és kevésbé jó, vagy csak ha nem is lesz kevésbé jó, leszakadó félben vannak ugye a kevesekhez képest. Ez egy olyan probléma, amivel én azt gondolom, hogy előbb-utóbb kezdeni kell valamit, és előbb-utóbb azt gondolom, hogy ez tematizálva is lesz majd a politikában, hogyha értelmiségi viták és diskurzusok fognak folyni a parlamentben, és nem 400 percben a legfontosabb törvény kapcsán.
A beszélgetésünk egy adott pontján azt mondta ön az idei év gazdasági öröksége kapcsán, hogy ez kihatással lesz az elkövetkezendő időszakra, hogyha a közalkalmazotti béreket, valamint a nyugdíjakat nézzük. Ugye november közepén a kormány javaslatára új nyugdíjtörvényt fogadott el a parlament. A kormány az Európai Bizottságnak tett vállalását szerette volna teljesíteni, csak hogy ez az új jogszabály, ez a szakértők körében nem aratott osztatlan sikert, a politikum nyilván nem merte azt mondani, hogy nem jó, mert szavazatokat veszít, de hogy van, aki kimondja azt, hogy fenntarthatatlan lesz az új nyugdíjtörvény. Ön melyik tábort erősíti?
Középen állok ebben a kérdésben, és azt gondolom, az új nyugdíjtörvény az jobb, mint a régebbi, tehát bizonyos méltánytalanságokat, amik a régebbiben, a régi törvényben voltak felszámol. A jótól persze nagyon messze van, én azt gondolom, hogy a jó irányába mozdult el, de továbbra sem jó, csak jobb, mint a korábbi. És azt gondolom, az is egy fontos lépés, hogy tényleg van egy valódi nyugdíjemelés a nyugdíjasoknak, akik nagyon sokszor a szegénységi küszöb alatt kellett éljenek, és ilyen értelemben ezt meg kellett hozni. A probléma az, hogy még egyszer nem nagyon van meg a fedezete, vagy nem nagyon hozták meg azokat az intézkedéseket, amiből fedezni lehet ezeket a többletkiadásokat. Hogyha megnézzük azt, hogy mekkora a rendszerfüggőségi ráta a nyugdíjak kapcsán, akkor azt látjuk, hogy Románia ott is nagyon rosszul teljesít. Ez a rendszerfüggőségi ráta, ez a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer esetében talán a legfontosabb mutató, és azt vizsgálja meg, hogy egy munkavállalóra hány nyugdíjas jut. Tehát ugye míg a munkavállalók fizetik be a nyugdíjjárulékokat a közösbe, és azokból a nyugdíjjárulékokból kapják a nyugdíjasok a járadékokat, akkor nagyon fontos, hogy egy munkavállaló hány nyugdíjas tart el. És Románia sajnos ebben a rendszerfüggőségi rátának a mutatójában is nagyon rosszul szerepel. Hát nyilván oka az elvándorlás, oka az a nagyon sok kivétel, aminek egy részét felszámolt, ebben a része benne maradt a nyugdíjtörvényben, ami okán nagyon sokan nagyon korán mennek el nyugdíjba, és nagyon magas nyugdíjat kapnak. Tehát sajnos jó irányban mozdult el a nyugdíjtörvénykönyv, és a nyugdíjtörvény, meg az egész nyugdíjrendszer, de sajnos ugyanaz a problémája a társadalombiztosítási költségvetésnek is, mint az állami költségvetésnek, hogy jelentős hiánnyal küzdik, és ez a hiány a társadalombiztosítási költségvetésben is csak növekedni fog tovább, és ez persze tudta fel a költségvetésnek a teljes hiánya.
Zárásként ugye túl vagyunk a sok esetben haszontalan ajándékoknak a megvásárlásán, lejárt a vásárlási láz, vagyis legalábbis reméljük, hogy a hallgatóinknak már lejárt, és nem hagyták utolsó percre azt. Mi az, amit tehetünk a következő évben, január 1-től annak érdekében, hogy a mi pénztárcánknak jobb legyen?
Nagyon nehéz egy ilyen általános igazságot vagy bölcsességet mondani ezzel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, és ez háztartás helyzetétől függetlenül igaz, hogy tervezni kell. Szükséges, hogy tudjuk azt, hogy milyen kiadásaink vannak, hogy fel legyünk készülve a rendkívüli kiadásokra. Tehát fontos ugye az, hogy egyáltalán írjuk be egy kockás papírra, vagy egy a számítógépbe azt, hogy egy adott hónapban mekkora bevételünk volt, miből, és mekkora kiadásunk volt, és hol van az, ahol esetleg le tudunk faragni, vagy meg tudunk takarítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy el kell, hogy mozduljon a társadalom, és akkor most ez megint egy ilyen makróbb megközelítés ennek, el kell, hogy mozduljon a társadalom és a háztartások az öngondoskodás irányába, mert tipikusan az van, hogy, és főleg Kelet-Európára igaz ez, hogy mindent az államtól várunk el, az állam adjon nekünk nyugdíjat, ha válság van, akkor az állam mentsen ki minket ebből, de amikor meg nekünk kell adót fizetni, akkor meg hát inkább nem. És ugye az öngondoskodás irányába kell elmozdulni, ne várjuk azt, hogy majd 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva a nyugdíjunkból meg tudunk élni, kössünk magánnyugdíjbiztosítást, és egyáltalán, ha lehet nyilván, de egyáltalán tervezzünk és igyekezzünk arra, hogy képesek legyünk az öngondoskodásra, és ne számítsunk csak az államnak a segítségére, mert jelen esetben az állam az éppen elpufogtatja azokat az erőforrásait, amiket mondjuk egy későbbi időpontban tőle elvárnánk.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az adjunktusa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Boldog ünnepeket kívánok!